Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Széchenyi István Egyetemen. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek mai programunkra. Mielőtt belekezdenénk a mai délután előadásába, engedjék meg, hogy egy nagyon rövid történeti visszatekintést tegyek most. Hát talán még nem nevezhetjük ezt igazán történelemnek, hiszen körülbelül egy évvel ezelőtti eseményre szeretnék visszautalni, illetve egy folyamatra, ami azóta zajlik. Ugye láthatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem egy nagyon intenzív megújulási időszakban van. Új épületek emelkednek ki a földből, megváltozott a forgalmi rend, a közlekedés, ezt a gyalogosoktól kezdve az autósokig nagyon sokan érzékelik. De ezeken a látható és látványos jeleken kívül sokkal több rétegű az a megújulás, amelyel gyakorlatilag az intézmény szeretne megfelelni a modern kor kihívásainak. És az egyik ilyen válasz ezekre az elvárásokra, a kihívásokra, az, hogy az egyetem úgy döntött, hogy megnyitja a kapuit a legszélesebb nyilvánosság előtt, és a mostanihoz hasonló előadások keretében a legfiatalabb korosztályoktól egészen a nyugdíjas korúakig bezárulok, mindenkinek lehetőséget teremt arra, hogy bepillantást nyerjen abba a tudományos munkába, abba nagyon sokszínű és valóban érdekes, és azt hisszük, sőt biztosak vagyunk benne, hogy világot is valamilyen szinten mindenféleképpen megváltoztató, előrevívő munkába, ami itt az egyetem berkein belül zajlik, és amiben természetszerűen, akik itt hallgatók, azok napról napra bepillantást nyernek, de így mindenki belepillanthat ezekbe. Idén februárban indult el ez az előadás sorozat Tudomány Győrben mindenkinek címmel, és hát azért merészkedtem előhazakodni gyakorlatilag ezzel az apró visszatekintéssel, és ez szeretne majd egy előremutatás is lenni, hiszen januártól új naptárév kezdetén folytatódnak majd az előadások, gyakorlatilag most már egy éve zajlik az előadás, és azt hiszem, hogy most is az az érdeklődés, ami a délutáni 3 órás és a mostani előadáson is mutatkozik, az azt jelzi, hogy az Önök részéről az egyetem különleges hallgatói részéről fokozott és állandó érdeklődés van ezekre a programokra. Ezt nagyon szépen köszönöm, köszönjük az egyetem nevében, és ezzel a rövid felvezetővel adnám át a szót Bulla Miklósnak, aki most a mostani előadásban a Magyarország környezeti jövőképéről szintén a már a jövőbe utalóan fog majd nekünk előadást tartani. Köszöntsük őt egy tapsal!
Tisztelettel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy az egyetem meghívását elfogadták. Igyekezni fogok eleget tenni annak az elvárásnak, amit az előttem szóló itt megfogalmazott, nem csak velem, hanem mindannyiunkkal szembe, akik ezeket az előadásokat tartjuk. A cím, mert azért választottam, majd fogják látni, hogy ez létező projekteknek is a címe, Magyarország környezeti jövőképe. Meg arra gondoltam, hogy az a rész, ami majd röviden arról fog szólni, hogy mi az a szellemi technológia, amivel mi ezeket az elemzéseket a környezet állapotára és a jövőjére vonatkozóan végezzük, azt környezetelemzésnek kereszteltük el, majd meg fogom mutatni, hogy mit értünk ez alatt. De arra gondoltam, hogy a külső civil érdeklődő értelmiségi hallgatók számára ez nem mond túl sokat, mindaddig, amíg majd megpróbálom elmagyarázni, hogy ez mi. Viszont miután konkrét munkánk volt azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország környezeti jövőképét megpróbáljuk felrajzolni, ezért ha ezt a címet választom, akkor az talán jobban felkelti azoknak az érdeklődését, akik mondjuk a szakmai tudományos részleteket nem ismerik. Amit még szeretnék elmondani, majd a legvégén vissza fogok ide csatolni. Ez volt egyébként annak a könyvnek a címe, amelyik az előadásnak a címét is adta. Szeretnék mindenféle félreértést elkerülni, nem valamilyen pillanatnyi megfontolásból választottam azt is, hogy ennek az előadásnak az íve lehetőleg a globális problémáktól a Kárpát-medencéig tartson, sőt egészen Győrig majd fogják látni, hanem azért, mert ezek a környezeti ügyek, amivel foglalatoskodunk, és amit szeretnék itt megmutatni, azok nem ismerik azokat a határokat, amik rá vannak rajzolva a térképre. Tehát a levegőszennyezés és majd fogják látni a vizeknek a minősége, az nem tudja, hogy mikor lépi át a határt. És megint nem akarok konjunkturális lenni, de itt ezekben a napokban elég bekapcsolni a rádiót, és negyed óránként meghallgatni a híreket. Naponta 20 ezer hektárral nő a vízzel borított területnek a felülete Magyarországon. Magyarországon a lavornak a közepén, ennek a medencének a közepén. Tehát majd fogják látni, hogy ez általában az egész világon a következő évtizedeknek az egyik legnagyobb környezeti erőforrás problémája lesz, hogy legyen elég víz. Nekünk van egy speciális helyzetünk, hogy állandóan azzal küzdünk évszázadok óta, hogy hol túlságosan sok van ezen a héten, de kérem szépen azokon a területeken, ahol most egy méteres víz van, ott Magyarországon nyaranta 3 hét múlva asszály van. Tehát a vízgazdálkodás, mint a környezeti erőforrásokkal való gazdálkodásnak az egyik alapja, itt Magyarországon alapvető fontosságú. Most is, és az lesz. És még egy személyes mondatot engedjenek meg. Én eredetileg rendes jó vízmérnök vagyok, a műegyetemen azt tanultam, és ott is voltam sokáig a műegyetemen. Egy időre, kinek sok, kinek kevés, néhány esztendőre, amikor Magyarországon először környezetvédelmi minisztérium alakult 1980-as évek legvégén, akkor engem oda hívtak, hogy ott azt a szakmai szervezetet találjam ki, szószoros értelmében találjam ki, és vezessem, amelyik megalapozza azt, hogy hogyan és milyen környezetpolitikát kell csinálni Magyarországon szakmailag. Ezért azt a feladatot, amivel ezt meg lehet alapozni, azt aztán később elhoztam magammal, és amikor itt megalapítottuk a környezetmérnöki tanszéket és ezt a szakot, ennek is most már 6 éve, 7 éve, akkor ezt a feladatot én hoztam magammal, ezt a kutatási feladatot, és ez a tanszék, amelyiknek a munkatársai itt ülnek, remélem, hogy nem fogják magukat halálra unni, mert engem hallgathatnak eleget, de talán egy ilyen összefüggésben nem, és azt remélem, hogy nyilván nem azért jöttek, hogy lássam, hogy itt vannak, hanem azért, mert érdekli őket, hogy egy ilyen közönségbe azokat a dolgokat, amivel mi foglalkozunk, hogyan lehet populárisan a szónak a nagyon-nagyon jó és nemes értelmében előadni. Tehát ezt egy olyan intézményben, amelyik nem 200 éves klasszikus, tradicionális, tudományos tradíciókkal és az hozzátartozó infrastruktúrával rendelkezik, tudományt csinálni az nem olyan nagyon egyszerű. Tehát olyan feladatot kellett magunknak választani, amihez nem kellenek milliárdos berendezések, mert ezeknek a beszerzése és az installálása most, meg pláne könnyű ilyet mondani, annak idején ugye azt mondtam a rektor úrnak, hogy egy milliárdos eszköz, egy milliárdnak a beszerzése az a következő 100 vagy 1000 évben nem biztos, hogy sikerül. Akkor még nem voltak ezek az Európai Uniós programok, tehát erre nem lehetett számítani. Tehát olyan kutatási feladatot kellett nekünk magunknak találni, amelyiket lehet csinálni úgy, hogy az ember főként gondolkodik. Hát erről szeretnék majd beszélni. Ahogy mondtam, Magyarországot bele kell tenni a globális problémák közé. globálissá egy probléma a környezeti erőforrás használat szempontjából úgy válhat, hogy vagy a közvetítő közeg globális, gondolok a légkörre vagy a vízre, vagy úgy válik globálissá, hogy mindenütt van. Helyi, de mindenütt előfordul, ahol az emberek élnek. Ugye mindenki kívülről tudja ezt a problémát, a klímaváltozásról nem melegedést mondunk, mert senki nem tudja, a meteorológiával foglalkozó akadémikusok se, hogy mi lesz az a következő viszonylag stabilis állapot a földtörténetnek a több milliárd, de mondjuk a légkör történetének a több százmillió éves történetében, amelyik most majd stabilizálódni fog valamennyi időre itt a Földön, és mondjuk ezen belül konkrétan Európába és Közép-Európába, és még ezen belül itt a Kárpát-medencébe és Magyarországon. Változik. Egyre gyakrabban és egyre szélsőségesebb események fordulnak elő, és hát ugye a Bering szoroson most nem az indián szánokkal lehet átkelni, hanem a gazdag felső középosztálynak most az a divat, az a trendi, hogy nem az indiai óceánra szervezik a társas utazásokat karácsony táján, hanem a Bering szorosba. Őnekik már csak ennyi hely maradt. Itt ennek ez az egyik következménye. Most tényleg nem akartam konjunktúrális lenni, amikor sok idővel ezelőtt meg a saját más előadásaimhoz ezeket a képeket összeválogatom, de ez ma, december 8-án a Kárpát-medence közepén eléggé aktuális ez a kép. Ez a következménye ennek. Nem biztos, hogy több eső lesz, de hogyha ez a csapadék, ez nem 365 napos eloszlásban, hanem egy év alatt háromszor esik le, fejenként 150 mm-rel, akkor a legnagyobb szervezet, amit Magyarországon föl kell állítani, az a katasztrófa védelem lesz. És hát ennél jobb képet sajnos nem találtunk, pedig illetve elvesztettem, volt egy ennél jobb képem. De hát ez abból a szempontból nagyon jó, amit mondtam, hogy egy probléma, amely globális, hiszen a világtenger tele van szeméttel, a világtenger is tele van szeméttel, belefulladunk a szemétbe. Egyszer az egyik hallgatói közösséget arra kértük, hogy csináljanak egy olyan teljesen civil magán felmérést, hogy egy darabig, egy hónapig mondjuk figyeljék, hogy amiket hazavisznek naponta annak, mennyi idő alatt és milyen hányada kerül a szemétbe. És mondok egy nagyon durva lekerekítést. Kevesebb, mint egy hónap alatt, több, mint a kétharmada. Tehát, ha fölmennek az internetre, akkor meg lehet tekinteni, az Atlanti-óceánnak nem a pont a közepén, Amerikához kicsit közelebb, ahol a Sargasso-tenger van, ugye ott szoktak eltűnni a hajók a Nihilbe, soha többet nem hallunk róluk. Ez egy ilyen furcsa áramlású, légköri és óceáni áramlás szempontjából is egy nagyon furcsa hely. De ott gyűlnek össze az áramlásokkal hordott anyagok. Ezen a helyen manapság egy Franciaország nagyságú, tehát itt közel 500 000 négyzetkilométeres szemétsziget van. Az a kép, amit most nem elvesztettünk itten az előadásra való készülés során, az a következőt ábrázolta, egy olyan tervet, amelyiket úgy kívánnak megvalósítani, hogy Alaszka és Oroszország között a Bering szoroson hidat kívánnak építeni, amely hídnak a tartó pillérei azok szemétből készített szigeteken fognak állni. Nem tudnak jobbat kitalálni ezzel. Ugye a felirat azt mondja, hogy a tenger van a legjobban meglepődő, hogy még életben van. Ennyit én nem környezetvédelemről fogok itt beszélni, talán többet nem is fogom ezt a szót használni, a hallgatóim is tudják, akik itt vannak, hogy azt szoktam mondani, ez lehet, hogy az én számból először nagyon szokatlan, de aztán mindenki megérti, hogy mi az értelme. Kérem szépen, környezetvédelemmel csak végső esetben szabad foglalkozni. minden olyannal kell foglalkozni, amelyik meg tudja akadályozni, hogy a végén környezetvédelemre legyen szükség. Mert a környezetvédelem az utólagos, defenzív, elhárító és mindig drágább. Közgazdászoknak van görbéje, amelyikkel ki tudják mutatni, hogy a határköltsége a környezeti védelemnek és a kárelhárításnak ott kezdődik, ahol a technológiába integrált megoldások végződnek. Nem érdemes, ha csak lehetséges környezetvédelemmel foglalkozni. És hát ugye az a problémánk, nem csak az, hogy mert én mindig környezeti erőforrásokról fogok beszélni, amelyek részben készletek, részben pedig befogadó kapacitások, hogy még ráadásul ezek nagyon egyenlőtlenül vannak. Itten a hozzájutást illetően használatba véve. Ez egy nagyon jó indulatú arány, amit én itt felrajzoltam. Az ábrának ezt a kis idétlen, bocsánat, ezt tudtam, hogy ez fog történni, ugye, hogyha túl közel vannak a gombok. Ez ugye ez a potyautas. Ez itt nagyon teker, egyre kevésbé, és aztán van potyautas is. Mondjuk ő a 15%. Ez egy nagyon érdekes szabály, ez a reciprocitási szabály. Nagyon sok folyamatnál meg lehet figyelni ezt. Úgy számoltuk ki, hogy az OECD országok, tehát az a 32, amelyik legfejlettebbként van nyilvántartva a világgazdaságba, azoknak nagy jó indulattal a népessége az a 15% az emberiségnek, de lehet, hogy mire ezt a mondatot végigmondom, már nem lesz igaz ez az arányszám, mert 20 évvel ezelőtt a Riói első környezet és fejlődés világkonferencián nagyon impulzív volt, ki volt téve a falra egy óra, amelyiknek az egyik mutatója azt mutatta, digitális órák voltak, hogy a ökológiailag aktív felület a földgolyó mekkora, és a másik számláló pedig az emberiség számát mutatta. Az egyik iszonyatos gyorsasággal nőtt, a másik iszonyatos gyorsasággal csökkent. Akkor éppen 6 milliárd. Akkor még kevesebb, mint 6 milliárd ember volt. A boszniai háború idején az ENSZ főtitkár helyettese, nyilván nem véletlenül, hanem óriási populáris akcióként, Boszniába hirdette meg, hogy itt most megszületett a 6 milliárdadik állampolgára a Földnek, és most 6,8-6,9-nél tartunk. És az emberek közül ebből a majdnem 7 milliárdból több mint majdnem másfél nem jut hozzá egy napi járóföldön belül egészséges ivóvízhez. Csak hogy a vízről megint egy szót ejtsek, ez az én szakmám eredetileg. Tehát ez a probléma többek között, hogy ezt a kevés erőforrást is olyan módon éljük fel, ahogy feléljük, és nem lehet elégszer elmondani, bár természetesen nem vagyunk annyira naívak, hogy ne tudjuk, hogy az még nem fordult elő a történelemben, hogy az emberiség összebeszélt, és azt mondták, hogy a jövő szerdától másképp fogjuk csinálni. Tehát ezeket a termelési és fogyasztási szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni, de azért vagyunk, hogy minden határon túl arra törekedjünk, hogy ez tudatos legyen, és lehetőleg minél kisebb kataklizmával lehessen ezt az áttérést megvalósítani. Hát ennyit a globális ügyekről, amelyek nélkül a Kárpát-medence közepén ezt a Magyarországot nehéz tárgyalni. Itt van ez az összefüggés, amit azért szoktam használni, mert ez a, csak hadd magyarázzam el röviden, megígérem, hogy nagyon kevés egyenletet fogok itt vetíteni, és azoknak a megoldását nem akarom itt majd megmutatni, csak legfeljebb az eredményét. Ez a loading, tehát most már csak angolul beszélünk, hogyha szakmáról van szó, mert ez a trendi a világon. Tehát ez a terhelés, a környezeti erőforrásoknak a terhelése, a használata az egyik oldalról, amelyik vagy elfogy, vagy pótlódik nagy nehezen. A talaj például pótlódik, csak az a probléma, hogy egy árvízes, eróziós délutánon egy 150 mm-es eső elvisz 10 centit belőle, és ennek a 10 centinek a talajpótló folyamata az 80-100 000 esztendeig tart. Ez egy megújuló erőforrás, csak nem tudjuk kivárni. Hát ez a terhelés. Ez itt a népesség száma, amiről már szót ejtettünk. Ez a GDP, amiben most nem szeretnék elkalandozni, ez a nemzeti jövedelem, vagy az összes hozzáadott érték egy bizonyos földrajzi egységben, vagy gazdasági egységben. Ezt elég könnyű számolni, tehát ezt nagyon szeretik a közgazdászok, már nem annyira, mert ők tudják, hogy ennek milyen hátrányai vannak, de a politikusok azok nagyon szeretik, mert ezt borzasztó jól lehet interpretálni. Ez minden képsíkon jól mutat, hogy most fogunk növekedni 1-2-3-5%. De a kérdés az, mert erre nekünk kevés befolyásunk van. Ez nem a mérnök embernek a kompetenciája. Amihez kompetenciánk van, az ez. Az a fajlagos terhelés, hogy egységnyi jövedelmet, egységnyi terméket, egységnyi szolgáltatást, egységnyi földrajzi területen valami produktumot, mekkora környezeti terheléssel állítunk elő, egy főre eső jövedelemnek melyik az a hányada, amelyik a környezetet terheli. Ezt lehet ugyanis befolyásolni. A környezetmérnök képzésnek például az az értelme, hogy ez a fajlagos terhelés ez lehetőleg minél kisebb legyen. Ugye nulla nem lehet, mert ezt nem engedik sajnos a természettörvények, ugye a termodinamika az nem engedi, hogy ne legyen hulladék és ne legyen entrópia, de hogy mekkora, hogy a termékhez képest 80% a hulladék vagy kétharmad és egyharmad a hasznos rész. Nem akarok gyógyszergyári példákat mondani, még perbe hoznak, hogy 1/1000 a termék, és 999.9 a egyébként veszélyes hulladék. Tehát, hogy ez az arány egy kicsit más legyen, azt lehet ezzel elérni. Azt lehet a technológiáink fejlesztésével, azt lehet a hatékonyabb gazdálkodással, nem akarok visszamenni, mert lehet, hogy eltévesztem, de hát ha nem. És ezt lehet a fogyasztásunknak, az attitűdünknek, annak a, nem akarok ilyen sok idegen szót használni, de annak a mintázatnak, igen, megtaláltam, hogy ne kelljen külföldi szót használni, annak a mintázatnak a változtatásával, hogy mit, mennyit és hol és hogyan állítunk elő, és hova szállítjuk és hogyan fogyasztjuk el. Megint nem útszéli akarok lenni. A globális kapitalizmus azzal termel a legtöbb profitot, hogy mindent, mindenhonnan, mindenhova elszállítanak. Mert ezzel lehet a komparatív előnyöket kihasználni. Csak ez azzal jár, hogy keresztül kasul viszünk mindenfélét a glóbuszon, és az ahhoz tartozó környezetterhelés, ugye ki lehet számítani, hogy mondjuk a transportból származó jövedelem, az milyen jól fog nőni, hogyha egyik földrészről a másikra visszük az árukat és a szolgáltatásokat. De valakinek meg kell fizetni ezt is. Addig, amíg van készlet. Ez többen itt a teremben ismerik. Van ennek egy tudományos változata is, amit a World Resource Institute a könyvéből vettem eredetileg, amelyik nagyon okosan és kutatói vénához méltóan ábrázolja azt, hogy a gazdaság, társadalom, környezeti erőforrások rendszere hogy függ össze. Az egyszerűség kedvéért csináltunk a munkatársaimmal egy ilyen kis rajzot, mert ez szerintem sokkal jobban mutatja, hogy miről van szó. Ugye ne tessenek hinni azoknak a gazdászoknak és politikusoknak, akik azt mondják, hogy a gazdaság növekedése érdekében jól ki kell használni az erőforrásokat, és aztán a növekedésnek a hasznából lehet pótolni, vagy rekonstruálni ezeket. Tehát majd a végén környezetvédelmet is lehet csinálni, mert ha elég nagy a profit, akkor arra is jut. Csak ugye a globusz az nem így működik, hanem úgy működik, hogy van a környezet, ez a mi esetünkben ez a Föld nevű bolygó pillanatnyilag, bár vannak ambíciózus tervek ennek a kiterjesztésére, de ezek nincsenek még napirenden, és legalábbis nem a 6,9 milliárdnak a számára. Tehát ezen el kéne nekünk férni. A civilizációnkkal együtt, amelyiknek érdekében működtetjük a gazdaságot. Ez a viszony. És ez nem terjeszkedhet túl ezen. Most már túl terjeszkedett, mert azt mondják az ökológusok, hogy pillanatnyilag 1,4 földgolyót használunk. De ez nyilván csak azért lehetséges, mert van a Földön egy csomó olyan terület, ahol az egyfőre eső ökológiai felületet még nem használják. Ezért lehet másút egynél többet használni. Tehát nagyon egyszerűen arról van szó, ugye most már nem akarok állandóan visszafelé vetíteni, hogy úgy kell ezt a folyamatot azzal a képletes, de valóságos egyenlettel szabályozni a technológiáinkat, az erőforrás használatunkat, a fogyasztási szokásainkat, az egész mintázatot, hogy a társadalmunk, a civilizációnk az őt kiszolgáló gazdasággal együtt elférjen a Földön. És mindaddig, amíg ezt mérnök, közgazdász, tudós módon befolyásolni lehet, ilyen javaslatokat lehet készíteni, addig nekünk az a dolgunk, hogy ilyen javaslatokat tegyünk. És akkor itt van vége a szakma tudomány kompetenciájának, a döntéseket nem a szakma hozza. Ezt csak nagyon röviden fogom, mert már hátborzongató a hallgatóimnak, meg a munkatársaimnak is. Én azért akarom ezt mutatni, nem, hogy is mondjam, csak önmutogatásból, ezt a modellt én állítottam össze néhány esztendő alatt, és elég régen, mert csak nagyon röviden azt akarom megmutatni, hogy ezt a dolgot, hogy bocsánat, erre felé kell menni, hogy ezt a visszagyömöszöljük ezt a társadalmat, meg gazdaságot a környezetbe, ahhoz ezt meg kell oldani, ezt a bolyongást ebbe a modellbe. Ugye itt vannak a környezetnek a erőforrásai, a környezeti elemek és rendszerek, amelyeket mindenféle borzalmas hatások érnek, mert működtetjük a civilizációnkat. Ezeket föl lehet osztani azokra a részekre, amit egyébként már a szakpolitikusok is megértenek, hogy a közlekedés, meg az energiatermelés, meg az agráriumnak a szerepe ebben micsoda. És akkor ugye össze kell szedni az információkat ezekről a nagy, hatalmas halmazokról, ezért kell csinálni környezeti informatikát, meg gazdaságstatisztikát, meg az egész országnak az adatgyűjtés statisztikai rendszerét, és akkor itt van az, amit majd mindjárt meg fogok mutatni, amit úgy hívunk mi a munkatársaimmal, hogy ez a környezetelemzés. Amikor tehát a gazdaság, társadalom és környezet összefüggés rendszerét akarjuk elemezni annak érdekében, hogy megértsük, hogy mi történik. Mert hogyha valaki megértette a problémát, akkor a megoldás kulcsának a jó része a kezében van. Mert ha nem tudja, hogy milyen alakba keresi a megoldást, az nem tudja. Lehet egyébként, tehát van annak valószínűsége, hogy valaki véletlenül megtalálja a jó megoldást, de ennek kisebb a valószínűsége, mint hogyha azok között a lehetőségek között keresi, ahol van. És ennek az alapján ugye a döntéshozók számára lehet definiálni, hogy mik a problémák, melyeket kéne megoldani, milyen célokat kéne kitűzni, és még esetleg azt is meg lehet szakmai elemzésekkel, hogy a prioritás mi legyen, tehát milyen sorrendben kéne ezeket megoldani. Ennek sokféle összetevője lehet, melyik a legolcsóbb, melyik a legegyszerűbb, melyikkel lehet a legnagyobb látványosságot learatni, és így tovább. Tehát különbözőképpen lehet, de minden esetre sorba lehet állítani a megoldási lehetőségeket is. Ugye csúnya régi, vagy nemzetközi szóval azt lehet mondani, hogy installálni, intézményesíteni, létre kell hozni azt az intézményrendszert, amelyik ezeket a policy-ket, ezeket a politikákat megvalósítják. Itt vannak ezeknek a komponensei. Ugye van közvetlen környezetvédelem is, de ahogy mondtam, az csak végső esetben szabad használni, meg akkor, amikor nincs más. Egy Győr nagyságú településen szennyvíztisztító telepet kell építeni, mert az nagyon rossz hatásfokú gazdaságilag, nagyon veszélyes a környezetre, és nagyon undorító a társadalomnak, hogyha mindenkinek otthon a fürdőszobába kell a szennyvizet megtisztítani. Ezt nem érdemes csinálni, hanem kell csinálni egy szennyvizet. Ott akkor környezetvédelmi technológiát kell alkalmazni. De ha csak lehet, akkor nem. Hanem szabályozni kell a műszaki folyamatokat, a gazdaság szereplői számára vonzóvá kell tenni azt, hogy a környezettel barátságosan bánjanak, és nagyon kellemetlenné kell tenni, hogyha nem. Tehát buzdítani kell, ösztönzőkkel, hogy olcsóbb legyen környezetbarát technológiát csinálni, mint nem. Ez nem mindig van így, de azért vannak a mérnökök, meg az innováció, és a gazdasági innováció. Ez lenne a célja a mi szakmánknak, hogy ez így lehessen. Ezek legtöbbször aztán, ezek a szabályok, ezek jogszabályok alakját öltik egy civilizált társadalomba. Ugye a munkamegosztásnak ezen a fokán, ahol mi vagyunk, már ezt így kell, nem lehet mindenkivel megbeszélni közvetlenül a dolgokat, hanem meg kell hirdetni a szabályokat. És ugye a társadalmi részvétel, meg a tudatformálás is nagyon fontos, ezért kell az egyetemeken ezt tanítani, meg az iskolákban, meg mindenhol, meg ezért ülnek önök itt most, köszönöm szépen, hogy itt vannak, hogy társadalomba szóbeszéd legyen az, legyenek olyan események, amikor arról van szó, hogy mit kéne csinálni, és másképp, és hogyan. De azt mondják a pszichológusok, de ezt a politikusok is tudják, hogy a leghatékonyabb módja a belsővé tételének, az integrálásának, az ilyen társadalompolitikai céloknak, hogyha az emberek közvetlenül részt vesznek benne, ugyanis attól kezdve a saját céljuknak tekintik, ami nekik személyesen fontos. És akkor nem egy elidegenedett politikát valósítanak meg, hanem a sajátjukat, és ha el lehet velük hitetni, hogy ez a saját törekvésük, akkor nagyon lelkesen fognak ebben részt venni. De csak akkor lehet velük elhitetni, ha tényleg az övék. Mert az első pillanatban, amikor kiderül róla, hogy nem, akkor nagyon meg fognak haragudni, és még annyira se fogja őket érdekelni, mint előtte. De én mérnök vagyok, és nem még csak ágazatpolitikus se. Bár mondom, volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor ki kellett találnom a környezetpolitikát. Na hát ennyit erről, tehát ez az a bizonyos környezetelemzés, amihez most már csináltunk, ugye, ezt a definíciót csak azért vetítem az Isten szerelmére, nehogy valaki megpróbálja akár még csak elolvasni sem, mert a saját szavaimmal már elmondtam. Környezet, gazdaság, társadalom összefüggése, mi miért történik, és a megoldást milyen alakba kell keresni. Hát annak érdekében, hogy erre lehessen hivatkozni a komoly akadémiai körökbe is, ezért ezt a definíciót beletettük a környezetvédelmi lexikonba. Ez egy két kötetes, nagy vaskos mű, és akkor meg lehet hivatkozni, ahogy ezt a tudományos hivatkozásoknak a szabályai előírják, és akkor ennek most már rendes helye van a gondolatvilágunkban, és nem egy ilyen jövevény. Most már akkor azt szeretném megmutatni, hogy az elmúlt években, ugye attól kezdve, hogy ezt az öröklött feladatot itt ezen az egyetemen elkezdtük művelni, mire mentünk vele. Ezek azok az alkalmazások, amikor már nem megyek vissza, mert nem akarok senkit frusztrálni. Ezt a bizonyos modellt konkrét projektek esetében használatba vettük, hogy akkor egy ágazatpolitikát, egy regionális fejlesztési tervet majd meg fogják látni, ugye a legvégén ezt is mutatom, hogy erről biztos sokan tudnak, akik itt ülnek ebbe a terembe, hogy ennek a városnak készül egy hosszú távú fejlesztési stratégiája, amelyik azzal az ambícióval készül, hogy ennek a bizonyos fenntartható kritériumnak megfeleljen, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ebben részt vehetünk. Mert azt gondolják rólunk, hogy ez az az értelmiségi társaság, akinek a részvétele ebbe hasznos lehet. Tehát ezeket próbáltuk. Ugye itt jön elő 1992-ben, ami mindjárt fogom mutatni, volt az első olyan nagy kutatás, fejlesztés, amelyik gazdasági, társadalmi, technológiai elemzéseket végzett, a technológiai előretekintési programnak az egyik mellékszálaként arról, hogy Magyarország környezeti jövőképét hogy lehet felrajzolni. Ugye ez 92-93-ban éppen túl voltunk azon a gödrön, ami a rendszerváltozással járt abból a szempontból, hogy teljesen át kell struktúrálni a magyar gazdaságot. Amit ugye itten, akik még emlékeznek rá, ez azzal járt, hogy egyszerűen eltűntek ágazatok. Ez a környezeti erőforrás használat szempontjából ez egy jó hírként is megfogalmazható, hogy a nehéz vegyipar és az energetikai szektor nagymért, meg a vaskohászat, meg a fémkohászat megszűnt, de ez járt azzal a következménnyel, amit azóta keresünk második évtizede, hol van 1 millió munkahely. Környezeti szempontból ez az erőforrás terhelés szempontjából ez jó volt. Aztán megígértük, majd mindjárt fogom mutatni, bocsánat, ezt nem fogom csinálni, mert akkor inkább. Majd fogják látni, hogy ennek a fölrajzolásakor azt a célt tűztük ki, hogy egy évtized múlva majd megnézzük, hogy hogyan változott a helyzet. Hogy vajon azok a javaslatok, amit erre a bizonyos mintázatra tettünk, hogy másképpen, más szenáriók, más forgatókönyvek szerint kéne a gazdasági társadalmi folyamatokat szervezni, azok mennyire valósultak meg, és akkor csináltunk egy 10 év múlva egy másikat, most ugye ennek megint 10 éve, és most a világ arra készül, hogy az első ENSZ világkonferenciának, a Riói konferenciának, amiről a bevezetőben egy mondatot szóltam, a 20. évfordulóján globálisan is csináljanak egy ilyen előre és visszatekintést, hogy vajon mi valósult meg abból, amit akkor célul kitűztek, és merre felé kéne menni a globuszon. Tehát most majd kell csinálni egy ilyet is, de közben ugye az a logó, amelyiket itt mindenütt látnak, az új Magyarország fejlesztési tervhez kellett egy környezeti szenáriót is csinálni, amit a tanszékünk készített el. Nem csak konkrét projekteken dolgozunk, hanem módszertanilag is megpróbáljuk ezt az elemző munkát fejleszteni. Ez egy hihetetlenül nehéz dolog, mert rettenetesen sok a komponens benne, és ráadásul ezek egymással is kölcsönhatásban vannak, tehát azok a klasszikus modellek, amivel különböző állapotváltozásokat és transportokat a jó mérnökök csípőből le tudnak írni, azok sajnálatos módon itt nem működnek. Persze tudunk ilyen egyenleteket csinálni ezrével, és most már meg is tudjuk őket oldani, mióta mindenkinek az asztalán ott van a PC, csak az a baj, hogy ez nem fogja a környezet változását leírni. És nem fogja leírni azt, hogy és egyébként melyik komponensnek hanyadik generált változata okozta azt az elmozdulást, amelyik végül egy ideig, óráig stabilis állapotváltozást eredményezett. Tehát hova kell nyúlni ahhoz, hogy ezeken változtatni lehessen. Tehát ezek nem determinisztikusak ezek a folyamatok, illetőleg lehet, hogy azok, csak hogyha több százezer van belőlük, akkor mi ennek az eredőjét látjuk csak. Tehát ezért majd fogom mutatni, hogy metodikai fejlesztéseket is kell csinálni. Ez a képprojekt, amit az akadémiával csináltunk, és amit szeretnék még majd megmutatni, regionális fejlesztések, hogy mondjuk Nyugat-Magyarországnak a programjában, hogy kellene azt megnézni, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amelyek itt folynak, azok fenntarthatóak lesznek-e. Környezeti erőforrás használat szempontjából ez a mi fő profilunk, de társadalmilag kívánatos és gazdaságilag finanszírozható-e. És hát itt van a helyi. Ezt csak azért mutatom, hogy amikor elhatároztuk, hogy ezzel a problematikával, ezzel a nagyon komplex, nem determinisztikus problematikával foglalkozunk, akkor felosztottuk részekre, nem fog ez nekem menni. és évente tartunk egy olyan környezettudományi tanácskozást, konferenciát, amik valamelyik komponensével ennek foglalkozik. És akkor abból csinálunk valami kiadványt, régebben könyvet csináltunk, de most már a Gutenberg galaxisnak vége van, most CD-ket meg DVD-ket csinálunk belőle. Ugye itt a különböző, mindig megjelenik az, hogy komplexen az összefüggések mik és a komponensek mik. Ezen csak végig megyünk. Ezt csak azért mutatom, mert ez a produktuma ennek a műhelynek, amiről én itt most beszélek, ez a bizonyos környezetmérnöki tanszék. Engedjék meg, hogy megint egy személyes megjegyzést tegyek. Ez volt az első, ami 1989-ben, amikor még nem a tanszéknek a vezetőjeként, hanem Bulla Miklósként volt az a feladatom, hogy megpróbáljam kitalálni, hogy a környezet állapot értékelést egyáltalán kell-e, és ha igen, akkor hogy lehet csinálni. Semmilyen előzménye nem volt ennek a szakmai tudományos berkekbe, ezt tényleg ki kellett találni. És hát ugye ez az, ami ez a környezeti jövőkép jelentés, ez az, amit a metodikai fejlesztésben a tanszéken csináltunk. Az első állapotjelentésnek ezt hadd mutassam meg, hogy azért mutassak konkrét műszaki eredményeket is. Ugye ez volt a különböző légszennyező vegyületeknek az eloszlása, ezt szeretném különösen kiemelni. Látják, ez itt Budapest és agglomerációja a nitrogénoxidokkal, meg a nyugat-magyarországi térség. Ez a amit akkor csináltunk, hogy a felszín érzékenysége, a talaj, a felszínhez legközelebbi és az alatta lévő talajrétegek, ez csak azért nagyon fontos, most már szerencsére ezen túl vagyunk, ez 20 évvel ezelőtt készült, a jelmagyarázat azt jelenti, hogy ez, itt a Kárpát-medence közepén, ezért mondom én ezt mindig, ez egy üledékes, alluviális réteg, majdnem egy kilométer vastag ez az alluvium, amiben kérem szépen percenként egy méteres sebességgel történik a beszivárgás az ország felületének a 80%-án. Tehát, hogyha valaki eldob egy szemetet, vagy egy hulladék lerakót rossz helyre tesz, akkor azt tudjon róla, hogy az a szennyeződés az néhány óra múlva a felszín alatti vízbázisokat el fogja érni. Ők egyébként a felszín alatti vízbázisok. Ugye amikor régi világban nem ilyen elektronikus előadásokat tartottunk, hanem fóliával vetítettünk, akkor ezt nagyon jól egymással lehetett tenni, és akkor össze lehetett hasonlítani, hogy függnek össze egymással a dolgok. Ugye ezeket a szenáriókat javasoltuk, vagy vázoltuk fel, hogy a környezetre tekintettel, tehát az innováció motorja a környezet fejlesztése lesz a rendszerváltozás után. Egy második, amelyik tekintettel van erre, de alapvetően gazdasági fejlesztés, és ha minden marad a régiben, nézzük meg, hogy mi lett az eredménye itt. Ez csak azt jelenti, amikor megígértük, hogy ezt 10 évenként folytatni fogjuk. Ugye itt van most itt vagyunk, azért állok én itt, hogy ezt elmondjam, hogy 2010-ben mi történik. Ez volt a 10 éves visszatekintésnek a beszámolója. Ezt az egyet csak azért vettem ki belőle, mert kérem szépen ez nagyon jellemző. Ugye emlékeznek, hogy a nitrogénoxidok hogy néztek ki az ország fölött. Rendszerváltozás után itt lecsökkent, megszűntek az erőművek, és aztán utána elkezdett megint nőni és stagnálni. Az arányok változtak benne, melyik arány finanszírozza most a nitrogénoxidoknak a állandóságát, a közlekedés. Most már több mint 3 millió autó van, és ezeknek egyre jobb a motorjuk, egyre környezetbarátabb, csak nagyon sok van belőle. Erre büszkék lehetünk, mert ez a mi hozományunk, amit vittünk az Unióba. Magyarországon ugyanis még vannak természethez közeli területek, az egész ország felületének majdnem a 40%-án. Amikor a Natura 2000-es területeket ki kellett jelölni, akkor Magyarországról egy több javaslatot lehetett tenni, mint az Unió összes többi országából. Tehát ezt akkor használtuk, amikor ugye azt kellett a tárgyalásokon, hogy hát itt nem a szegény rokon szeretne az unióba jönni, hanem hoz magával egy hatalmas nagy puttonyt, ökológiailag aktív felületet. Azokban a nyugat-európai térségekben, ahol már egy négyzetdeciméter környezethez közeli állapotú sincs, és tessék szíves lenni ezt a szószoros értelmébe venni. Nem akarok országnevet mondani, mert nem akarok magamnak a fejére parazsat húzni. Ez volt a metodikai fejlesztésnek a... Ezeket a neveket nem azért vetítem, mert ugye akiket felismernek közülük, az az egyik a dékán, meg nem tudom én, hanem azért, mert ahogy mondtam, nem tudjuk megoldani a problémáinkat a hagyományos módszerekkel, csak intelligens matematikával, ők meg ezt művelik. Tehát itt összeálltunk, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi a probléma, az informatikusok meg próbálják ezt megoldani azokkal az intelligens módszerekkel, amivel ők próbálnak rendelkezni, az az ő kutatás fejlesztési feladat. Ugye ilyen egyenleteket kéne egyébként 10 000-vel megoldani, de a hagyományos módszerekkel is előállíthatók, ezt azért választottam, mert ez ugye itt familiáris. Ez a, itten a főközlekedési útvonalak vannak, ez meg a nitrogénoxidoknak a terjedése. Ugye Közép-Európában mindig északnyugati szél fúj, ezért erre felé mennek a csóvák. Tehát ilyeneket lehet generálni. Rengeteget, és akkor ugye el lehet helyezni azokat a létesítményeket, amelyikről nem akarjuk, hogy ilyen helyen legyen, meg lehet próbálni ezeket csökkenteni. Ez itt a kibocsátóknak egy ilyen éjszakai űrhajós képe. Itt mutatom ezt a közös fejlesztésünknek néhány eredményét, hogy miket használunk. Az egyik kolléganőm egy matematikus, biológus, ez egy jó kombináció. Ő az invázív fajok terjedésének a sejtautomatás modellezésével foglalkozik. Keresztes Péter, aki az előbbi szerepelt a falon, ő a celluláris hálózatok fejlesztésével foglalkozik. A Kóczi professzor meg a Fázinak a pápája az egész világon. És összeálltunk, hogy a problémát együtt oldjuk meg. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert ez a Tudományos Akadémiának az elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb projektje volt, amit a minisztérium pénzén, meg az akadémiának a pénzén csináltak. Egy csomó akadémiai intézet volt benne, és ugye nekünk jutott az a szerep, hogy a koordinációját ennek végezzük, de benne volt a Gödöllői Egyetem, a Műegyetem, a Corvinus, az akadémiának 3 intézete, és így tovább. Ezt abból vettem ki ennek a projektnek a jelentéséből, hogy hogyan lehet ugye azt interpretálni, hogy milyen típusú környezeti használatok, milyen térbeli kiterjedésűek, ami azért fontos, mert a megoldásnak az intézményi szervezése az arra kell, hogy szerveződjön. Tehát ugye, ha nagyon nagy a zaj a Szent István úton, az a Győri Önkormányzatnak kell, hogy a problémája legyen. Klimatikus gázok, azok pedig globális problémák, és azzal az egész emberiségnek kell foglalkozni. Hát ezt csak azért mutatom, mert nagyon szeretem ezt az ábrát. Ugye van a trendi közgazdász politikusoknak, politológusoknak egy nagyon kedves kifejezése, hogy ez a decoupling, el kell választani egymástól a jövedelemtermelést és a környezethasználatot, és akkor ezt nagyon sokáig lehet még csinálni. És tényleg, ugye itt van a GDP növekedése, bármit jelentsen is az, és itt vannak az ipari termelés, meg a kibocsátások. De azt mondja a Meadows jelentés, ugye, meg hát magunktól is tudjuk, hogy egy véges térben a végtelenség még ekkora emelkedési szöggel se lehet menni. Ez már csak... Ezt még hadd mutassam. Ugye, biológiailag aktív felület, mert 1,4 föld golyót használunk, tehát ennek a csökkentése fontos lenne, és ezért minél kevesebb földterületet kéne másra használni. Ez egy nagyon jó indikátor, hogy a földhasználatok hogyan alakulnak. Ha a földhasználatok továbbra is biológiailag aktívak, akkor jó úton járunk, hogyha helyette autópályákat építünk rá, akkor nem biztos. egy kicsit a jövőről, mert már tudom, hogy mindjárt vége kell, hogy legyen. Ez egy előretekintés. Csináltunk olyan szenáriókat is ezt az akadémiának szintén az egyik intézetével közösen, hogy milyen fenntartható jövőképeket lehet Magyarországon felrajzolni, és annak érdekében, hogy ezeket meg tudjuk mondani regionálisan és lokálisan, mert azokat még át lehet tekinteni. Erre már csak egy percet szeretnék szánni, ez a mostani modellfejlesztésünknek az eredménye, bocsánat. Ezekben a hónapokban csináljuk, ez eléggé szörnyen néz ki ez az ábra, ugye ez látható. De arról van szó, hogy hogyan lehet akár még intelligens matematikai módszerekkel is ezt a mérhetetlen mennyiségű nem determinisztikus, nem lineáris komponenst kezelni, és ahhoz, hogy ez áttekinthető legyen, ahhoz a vizsgált területnek olyannak kell lenni, ahol még józan észre feltételezéseket és következtetéseket tehetünk, mert akkor azzal lehet ellenőrizni a modelljeinket. Tehát ezeket ilyen regionális méretekben szeretnénk használni. Ugye itt föl van rakva minden, ami ahhoz kell, hogy ezt a bizonyos környezetelemzést végezni lehessen. Itt van egy csomó pontja ennek a komplex környezeti problématérnek. Ezt kell feltölteni azzal a tudásrendszerrel, jó helyen mondom, ugye a tudás központjába az egyetemnek, hogy ezt a bizonyos elemzést el lehessen végezni, és itt vannak hozzá a komponensek, környezethasználó terhelések, mit válaszol erre a környezet, mit válaszol erre az intézményrendszer, hol van az eltartó képesség, ameddig ezt lehet csinálni, és itt van az, ahol ezt a kölcsönhatás elemzést kell. Ezt ugye nagyon könnyű így mondani, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden értelmiségi szakma, minden jelenleg rendelkezésre álló tudására szükség van ahhoz, és valami struktúrát rendszerezett formába, hogy ezeket az elemzéseket el lehessen végezni. Elérkeztünk ugye a lokális térig, ezt az elején már említettem, hogy most itt próbáljuk alkalmazni ezt a modellt, ezt a probléma megoldó modellt. Itt azért térek vissza itt még egyszer mielőtt befejezném a generális problémákra, mert ugye amikor a 10 éves évfordulója volt a Magyarország környezeti jövőképének, akkor a 10 éves évfordulója volt a Riói világkonferenciának is, és ott egy másikat tartottak Johannesburgba, ez nem érdekes, hogy hol, és ott azt mondták, hogy ezek az emberiségnek a fő problémái. Ez nem volt nagyon nehéz kitalálni. Én nem akarok tényleg olcsó lenni, de kérem szépen, szomjúsággal 48 óráig lehet bírni. Éhezni 2 hétig lehet. De ahhoz, hogy víz és energia legyen, ahhoz energia kell. És ahhoz, hogy a földgolyónak működjön, a gájának az ökoszisztémája, ahhoz meg kell őrizni a biodiverzitást is, meg mindenféle diverzitást. Ebből az egészség az ötödik, az is érint bennünket, de itt Magyarországon ezt és ezt teljesen közvetlenül kell elemezni, és ezzel való gazdálkodást megszervezni. És ugye ráadásul, ugye Magyarországon, Európában a legjobbak a termőföldek, vízellátásunk van, néha túl sok is. El kell majd dönteni, hogy energiát akarunk termelni belőle. Én mondom, aki ugye megújuló környezethasználattal foglalkozik, vagy esetleg élelmiszertermelést kell csinálni. És hogy függnek össze egymással a dolgok? Csináltunk egy elemzést, hogy mondjuk például az energia növények termesztésének a vízigénye, az úgynevezett globális ökológiai lenyomata, a víz footprint, az elérheti a 150-szeresét a más energiaforrások előállításának. Tehát teljesen konkrétan azt a kérdést kell megválaszolni, hogy energiát fogunk-e termelni Magyarországon a kitűnő agrárius körülményeink és klimatikus körülményeink között, vagy élelmiszert. És ha az egyiket vagy a másikat, akkor ha nem energiát termelünk, akkor azt honnan vesszük? hogy lehet-e elég gyorsan csökkenteni az energia, fajlagos energiafelhasználásokat a fogyasztási és a technológiai szokásokkal ahhoz, hogy bele lehessen férni ebbe a lehetőségbe, a környezet állapot, a készleteknek és a teherbíró képességnek ebbe a fölrajzolt keretébe. Ez itt teljesen konkrét. Azért nem csak a jelenlegi, vagy a mostani területét mondom, ez ugye az Európai Unió legnagyobb környezetfejlesztési programjának a vízkeret irányelvnek, ezt nem lehet rögtön ráismerni, hogy ez a legnagyobb környezetfejlesztési program az Európai Unióban, és szerintem a világtörténelemben is, mert ez azzal foglalkozik, hogy mindenütt jó víz legyen. De nem azért, nem úgy akarja a jó vizet előállítani, ahogy én mondtam, hogy nem környezetvédelemmel kell foglalkozni, nem víztisztítással kell foglalkozni, hanem a vízgyűjtő területeken úgy kell megszervezni a gazdasági és társadalmi folyamatokat, hogy az végül jó vízminőséget eredményezzen, tartósan. Ha akarják, mondhatjuk azt, hogy fenntartható módon. Csak az a speciális helyzetünk, nem mondom, hogy probléma, hogy ugye 42 darab ilyen részvízgyűjtő van Magyarországon, örömmel jelenthetem, hogy ebből 2 darab van, amelyiknek a vízfolyása Magyarországon ered, és Magyarországon van a torkolata, és az összes többi átmegy a határon. Tehát ahhoz, hogy Magyarországon a medence közepén vízgazdálkodást csináljunk, és csatlakozunk a világtörténelem legnagyobb környezetfejlesztési programjához, ahhoz együtt kell működni. Mert így néz ki ez a dolog. Ezek a vízjárta területek a Kárpát-medencében, ugye a 18. századig a jelenlegi területnek a több mint a fele vízjárta terület volt. Tehát itt kell megvalósítani ezt. És akkor engedjék meg, hogy egy személyes vallomással kezdtem, hogy én eredetileg mi a foglalkozásom, és hogy kerültem ide, és miért ezzel a kutatásfejlesztéssel foglalkozunk. Ulla Béla 1947-ben ennek a könyvnek az előszavába írta azt, amit most mutatni fogok, hogy a Kárpát-medence a világ egyik legnagyobb. Lehet, hogy a legnagyobb, csak illő szerénységgel azt mondjuk, hogy az egyik legnagyobb nagy tája ökológiai, hidrológiai, klimatológiai, biológiai szempontból ez egy egységes nagy táj, és akárhány entitás nagyon finoman, tehát határokkal körülvett döntési terület van rajta, ennek a környezeti erőforrásokkal való gazdálkodást itt együtt kell csinálni. A magunk módján ehhez a munkához ez a tanszék, ez a környezetmérnöki tanszék azt próbálja hozzátenni, amit itt az elmúlt 50 percben megpróbáltam megmutatni. Azért azt engedjék meg, de biztos ki lehet találni. A Ulla Béla az én édesapám volt, és a geográfus hallgatók, azok most 60 évvel később is ebből a könyvből tanulják a Kárpát-medencének a földrajzát. És ezt az intelmét, ez nem egy politikai intelem, ez azt jelenti, hogy azzal a kivételes készlettel, amivel mi itt rendelkezünk, kivételesen gondosan bánjunk. Ennek a szakmai részét mi a magunk részéről megpróbáljuk megalapozni. Én pedig köszönöm szépen, hogy ezt meghallgatták.
Nagyon szépen köszönjük az elmondott fontos gondolatokat. Rögtön érdeklődnék, hogy merült-e fel bennünk a hallgatóságban olyan kérdés, amit föltennénk most az előadónak. Lehet jelentkezni bátran, hogyha van kérdés. Hát annyira teljes körű volt minden információ, hogy nem marad.
Mutatjuk rá a hallgatóságot, de ugye udvariasan mindig ráírjuk a végére, hogy ha egyébként valakinek mégiscsak van kérdése, ellenvetése, akkor azt hol lehet megtenni.
Így van. Az is lenne jó, és köszönöm szépen a zárszónak is, jó volt, hogy az előadás véget ért, de a Széchenyi István Egyetem itt marad a helyén, a tanszék is itt marad, és professzor is itt marad a helyén. Azon gondolkodtam, most így a záró gondolatok környékén, hogy ilyenkor ez egy olyan előadás volt tipikusan, amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy a hallottak alapján most akkor egyik szemünk sír, a másik nevet, mert hát rögtön az elején hallottunk, és számadatokat is hallhattunk arról, hogy az emberiség milyen tökéletesen halad abba az irányba, hogy tönkretegye azt a glóbuszt, amin él. Tehát most is ilyen kicsit túlhasználjuk a dolgokat. Ezzel szemben viszont kvázi örülnünk kell, hogy Magyarországon rengeteg olyan terület van, amit akár tönkre is tehetnénk. Tehát, hogy ez a természethez közeli terület. Viszont azt hiszem, hogy a végén mégiscsak pozitív irányba kell billenni a mérlegnek, tekintve, hogy ilyen nagyszerű emberek és ilyen nagyszerű kutatások folynak Magyarországon is és a Kárpát-medencében, amelyek valóban azt a célt szolgálják, hogy mégis ne tönkretegyük, hanem a helyes irányban kezdjünk, és jól éljünk azokkal a lehetőségekkel, a természet adta kincsekkel, amik vannak, úgyhogy szerintem e tekintetben maga ez az előadás elbillentette pozitív irányba a mérleget. Ezt nagyon szépen köszönjük Bula Miklósnak, és ahogy látjuk most már, igen, a vízhasználat az nagyon fontos, erre hallhatunk is célzásokat. És mindenkit arra invitálok, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, ahogy idén 2010-ben nyomon követte a Tudomány Győrben mindenkinek is, azon belül is a Széchenyi Tudományos Est előadásait, ezt jövőre is tegye meg. Legközelebb január 12-én várunk ide mindenkit, és még egyszer valóban egy nagy tapsal köszönjük meg Bula Miklósnak a mai nagyon érdekes előadást. Köszönjük szépen, és köszönjük Önöknek!